Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Műsorunkban Ábrám Noémivel, a Diakónia Keresztjén Alapítvány Marosvásárhelyi Fiók Szervezetének ügyvezető igazgatójával beszélgetünk. A beszélgetés második része következik.
Mi volt konkrétan az indulásnak, mik voltak a körülményei? Tehát sok mindenért vagyunk hálásak, nem mindannyian vállalkozunk ilyen hosszú útra. Tehát hálával a szívünkben elmehetünk egy szentmisére, vagy imádkozhatunk, de ez egy elég különleges dolog ilyen hosszú utat vállalni. Mik voltak az indulás?
Igen, ez egy nagyon komplex dolog volt. Tehát egyrészt kezdjem azzal, hogy én a marosvásárhelyi közösségért, vagy Maros megyéért elég sok mindent vállaltam. Nagyon sok rendezvényt szerveztem, sok közösségi tevékenységet, hagyományőrző rendezvényeket. Tehát mindig ilyen nagy tömegeknek. És akkor, amióta idős gondozásban dolgozom, rájöttem arra, hogy a világ megváltása, vagy a világ segítése, az lehetséges egyszerűbben is. Nevezetesen például azzal lehet, hogy pont annyi jót teszünk, hogyha meghallgatunk egy idős embert. Egyszerűen csak meghallgatjuk az élettörténetét, vagy akár a fájdalmait, örömeit. És akkor ez az út úgy tűnt, hogy lehetőséget ad számomra arra, hogy bebizonyítsam magamnak, és esetleg másoknak is, hogy ezt az utat megtéve nagyon sokat tehetünk a közösségünkért, nevezetesen a magyar nemzetért. Én egy nagyon büszke vagyok én arra, hogy magyarnak születtem, és mindenféle, ezt is megértem, hogy mindenféle csalódás ellenére, mert hogy csalódunk nap, mint nap, úgy érzem, hogy ha kellene választani, ismét ezt választanám, hogy magyarnak szülessek. És ez az út, tehát a Mária útnak a vízszintes útvonal, a Mária Celtől Csíksomjaig tulajdonképpen egy magyar térségen megy keresztül. Mondjuk Ausztriában most már az a 4 nap, amelyet ott tettem, meg az inkább osztrákok között volt, Erdélyben is volt, amikor román vidéken mentem keresztül, de az útnak nagy része magyar emberekkel való találkozásra adott lehetőséget. És így úgy érzem, vagy úgy éreztem, és ez végül is bevált, hogy megismerhetem a magyar nemzetet a mindennapjaiban. Ez volt egyik ok, hogy a közösség asztalára egy olyan smit letenni, ami bebizonyítja azt, hogy nem melmveregetve lehetünk csak, vagy nem elsősorban úgy kell magyaroknak lennünk, hanem úgy, hogy valami példaértékűt bemutassunk. Amiben persze van elég sok nehézség is. A másik dolog az volt, hogy említettem már, hogy 5 gyerekem van, és mind az 5 gyereknél úgy éreztem, hogy meg akarnak születni. Tehát volt egy ilyen belső hang, egy ilyen jelzés, hogy a gyerek meg akart születni. És akkor én hagytam. Persze ehhez hozzájárult az is, hogy a férjemmel mindig egyeztettem. Az elsőnél, másodiknál egyszerű volt, harmadiknál még inkább, mert 2 fiú után született egy kislány, hogy hát ha lány lesz, az lett. A 4. is még érthető volt, mert hát ha lesz még egy lány, meg legyenek ők is párban. 2-2, viszont az 5. számára teljesen érthetetlen volt, hogy még miért kell most egy 5., és különösen, hogy benne voltam a korban. Végül is 41 évesen szültem az 5. gyerekemet. Na most a Máriai út is ilyen volt számomra. Egyszerűen úgy szólított meg, hogy ő meg akar születni. Egy kicsit úgy is tartom most már így utólag nyilván, hogy a 6. gyerekem. Ugyanazt a megszólítást éreztem. Tehát ezek voltak a meghatározó dolgok. Tehát elsősorban a hála, a magyar nemzet iránti elhivatottságom kifejezése, a 6. gyerekem vállalása, és hát az előbbiekhez kapcsolódik az, hogy találkozás emberekkel.
Tehát az indulási körülmények ez voltak, a lelki háttér, és mikor megérkezett, akkor hogyan hagyta mögött, maga mögött ezt az utat? Milyen érzések voltak az után önben, miután megtette?
Igen, az első ilyen megfogalmazott mondatom tán az volt, hogy olyan volt ez az út, mint az életem. Tehát kicsiben az életem volt. Benne volt ebben a végülis 40 napban, mert én a 60 napos utat 40 nap alatt tettem meg, néha ilyen katonai távolságokat is megtéve Magyarország területén különösen voltak 40 kilométer fölötti távok is. Erre én magam kényszerítettem magamat, mert hogy vissza akartam kerülni a tanév nyitásra. 2 gyerekem is úgy érdekesen, egyik akkor ment iskolába, másik akkor váltott iskolát. Tehát, de volt egy nagy hozadéka ennek a zarándoklatnak, amellett, hogy úgy tekintettem, hogy kicsin tömören az életem van benne. A nagy hozadéka az volt, hogy én azelőtt bármennyire hitben éltem, és tényleg nem csak, hogy templomba járó voltam, hanem mindig éreztem Isten jelenlétét az életemben, kezdtem beszélni erről. Én azelőtt nem ejtettem ki a számon, mondjuk templomon kívül Isten nevét, vagy nem hirdettem azt, hogy milyen jó dolog Istennel együtt élni, az sem, hogy Jézus követni, milyen csodálatos élmény, vagy akár a Mária tisztelet mit jelent számomra. Tehát ezekről nem beszéltem, hanem próbáltam úgy cselekedni, hogy ez nyilvánvaló legyen. Persze sokan tudták a környezetemből, hogy én egy templomos asszony vagyok, de gyerekeket megkereszteltem. Azt is sokan tudták, hogy ökumenikus érzelmű vagyok, mert Marosvásárhelyen Csintalan László, római katolikus főesperes idején beindult egy ilyen ökumenikus imahét, és annak én egy állandó gyakorlója voltam, tehát minden istentiszteleten, misén ott voltam. De nem beszéltem róla. Na most, ahogy hazatértem a zarándoklatról, megerősödött bennem az, hogy erről beszélni kell. És nem érdekel az, hogy erről ki mit mond, vagy egy ilyen térítő beszédnek fogja fel, mert én tudom, hogy engem nem az a szándék vezérel, hogy bárkit is mondjuk református hitre, vagy keresztjénné tegyek, hanem az vezérel, hogy hirdessem, vagy mondjam el, akinek csak lehet, hogy mennyire érdemes hitben élni. Nem csak Isten dicsőítésére, nem csak azért, hogy Isten otthon érezze magát ebben a világban, hanem azért, hogy mi otthonosan, én személy szerint, a személy, az egyén otthon érezzem magam ebben a világban, és örüljen annak, hogy van, vagy hogy ez az élet nekem adatott, és nem mindig a keserűségekre, a szenvedésekre, a negatívumokra gondoljak, hanem vegyem észre azt a sok-sok csodát, ami nap mint nap körülöttem van. Az úton is ezt éreztem, és az út után, ugyanúgy, mint út előtt, út után, mondom, ennyi különbség, hogy most már beszélek is róla.
Hát nem csak beszél róla, ír is róla. És utána született az ötlet, hogy ezt akkor hosszan kifejtve leírja egy könyvben?
Nem utána született, hanem közben. Igen, közben született, mert annyira hálás voltam azoknak az embereknek, akik befogadtak, vagy azoknak az embereknek, akikkel találkoztam, és röpke, néha fél óra alatt is megismerhettem őket, vagy olyan szempontból, hogy megnyíltak számomra, és én is nyitott szívvel tudtam hozzájuk viszonyulni, hogy szinte úgy kibudjant belőlem az az ígéret, ismét egy ígéret, hogy ezt meg fogom írni, ez lesz az ajándék számukra, mert hogy én nem tudtam nekik ajándékot adni. Mondjuk volt nálam egy kis pénz, tehát ahol kellett, megfizettem a szállást, ahol nem kellett, adományoztam, hogyha elfogadták. Természetesen a legnagyobb ajándék valószínű az volt, hogy nyitott szívvel viszonyultam mindenkihez, de éreztem, hogy kézzelfogható ajándékot is kell adnom. Tehát már közben megfogalmazódott, hogy ez lesz majd a köszönet jele. És azt is mondhatnám, hogy egy kicsit előtte is megfogalmazódott, már pedig ezt úgy nem realizáltam igazából, de végül is valószínű, mert hogy én első estétől jegyzeteltem. Tehát már az első estémen úgy kialakult az, hogy a napi élményeimet papírra vetem. Elég sok információ gyűrűzik át az én mindennapjaimon, ismerem magam, és tudom, hogy a memóriám ilyen szempontból már nem a régi, vagy nem úgy működik, ahogy esetleg szeretném, és ez volt a biztonság, hogy írjam le a napi történéseket. És ezt nagyon szigorúan, magammal szembe szigorúan be is tartottam, akkor is, amikor például Ecséden egy órakor érkeztem meg, éjjel egy órakor a szálláshelyre, akkor is csukottak le a szemeim, de megírtam a napi történéseket. És nem csak a napi történéseket, hanem például az álmaimat is. Tehát a könyvbe bekerültek azok az álmok, amelyekre emlékeztem.
És akkor ezeket összesíteni kellett? A könyvben mi volt az, ami bekerült? Mi volt az, ami kimaradt?
A könyv megírása, vagy nevezzük inkább zarándoknapló megírása, ilyen szempontból számomra egyszerűbb volt, mert nem kellett az agytekervényeimet nagyon megerőltetnem, hogy felidézzem az ottani dolgokat. A jegyzeteim eléggé személyesek voltak, tehát nem abból álltak a jegyzeteim, hogy leírtam vonalkákkal, hogy ez történt, hanem már akkor egy kicsit művészibben, mondjuk írói, kis írói vénával megáldva jegyeztem le őket, tehát be is töltöttem ott két füzetet útközben. Ettől volt egyszerűbb a megírása a könyvnek. nem is azzal bajlódtam sokat a könyv megírásánál, hogy mi kerüljön a könyvbe tartalmilag, hanem utána ezek a technikai dolgok, hogy korrektúra, törtelés, ez vett több időt igénybe. Tehát ilyen szempontból nem volt nehéz a megírása. Egy szempontból azért mégis. Tehát hazakerültem, nagyon feltöltődve, nagyon lelkesen, úgy, amilyen általában én vagyok, és mégis egy fél évig nem akartam megírni, nem akartam a jegyzeteimhez nyúlni. Mi történt? Felszínre került az emberi mi voltunk, ami nagyon természetes végül is. Tehát hiába jöttem én úgy haza, hogy na hát ez a zarándoklat az életem volt kicsibe, és milyen vidáman megy az élet tovább, mégis szembeütköztem a valósággal. Tehát hazajöttem, és visszacsöppentem azokba a társadalmi kényszerekbe, függőségekbe, amelyeket nem tudunk levetközni magunkról, mert például a bürokráciával nincs mit kezdenünk. Főleg, hogyha városon élünk, ugye. Tehát hiába vagyok én olyan, aki ezeken túltenném magam, lehet, hogy egy kis tanyán, vagy egy kisebb faluban, vagy egy zártabb közösségben ez könnyű megvalósítani, de egy városban nem. Tehát ezek az ütközések a való világgal ugye leállítottak és elgondolkoztattak. Tehát volt egy fél év, ameddig se nem beszéltem az útról, nyilvánosságra nem is hoztam, amúgy kevesen tudták, hogy én erre az útra elindultam, nem vertem nagy dobra, így nem is kérhettek számon, hogy na, mi volt, mi történt, és nem is írtam. Tehát a jegyzeteimet elpakoltam a többi, például az zarándok útlevelemmel együtt. És akkor a férjem biztatására, meg úgy a lecsillapodással egy időben azért csak elővettem, és mondom, maga a megírás az nem került sok időbe, csak félre kellett vonulnom. Tehát nem tudok én ebben a nagy zajban, ami körülvesz bennünket írni. Tehát egy jó pár hétvégét szántam erre, úgyhogy péntektől vasárnapig elvonultam a családtól is, az emberektől, és akkor úgy könnyű volt leírni a történéseket.
Hogyan lehet ezt a mindennapjainkba beépíteni ezután ezeket az élményeket? Lehet azt mondani, hogy megerősödött a hite még jobban esetleg ezáltal?
Úgy látom inkább, hogy tisztában látom a dolgokat, tehát nevén tudom nevezni azt, amit érzek, és a hozadéka úgy érzem, hogy nem is számomra nagy, hanem elértem azt a célt, ami úgy rejtettem, vagy burkoltan ott volt, hogy erősítést nyújt, különösen a könyvem az olvasó számára. Nagyon sok személytől kaptam visszajelzést, elkezdve nagyon katolikus zarándokoktól, egészen tudom, protestáns, vagy akár ateista professzorokig. A visszajelzések nagyon pozitívak. Már eleve az, hogy ezt a könyvet, aki elolvassa, általában el is olvassa, tehát nem csak, hogy belekezd és félreteszi, tehát, hogy olvastatja magát. Engem nem szomorított el az a visszajelzés sem például, hogy fél nap alatt kiolvasták, mert azt sugallta, hogy akkor tényleg nehéz letenni. És akkor azok a visszajelzések, amelyeket egyszerű mindennapi emberektől kapok, Messengeren, Facebookon, szóban, azt bizonyítják, hogy nem volt hiába való. Tehát, hogy az a cél, amit úgy megfogalmaztam, hogy a magyar közösségnek valamit nyújtani, hitbeli segítséget is akár, úgy érzem, hogy elérte a célját. Ezt bizonyítja az is, hogy ugye tavaly december 22-én volt az első könyv bemutató, akkor jelent meg a könyv 1000 példányban, és még nem járt le az egy év, és alig van 50 példány belőle. És nem úgy adódott el, hogy a könyves üzletekben szétszórtam, hanem bemutatókat tartottam, ugyanis a képi anyag, amelyet készítettem az úton, az nem került be a könyvbe. Arra nem volt pénzem, mert saját pénzemből adtam ki a könyvet, hogy a színes képeket betegyem a könyvbe, hanem egy honlapra tettem fel őket. Ott is meg lehet tekinteni, de a bemutatókon ezeket levetítettem, és akkor természetesen személyes élményeket tudtam mesélni. Mindenhol csodálattal hallgatták, akár egy kisebb, mit tudom, nőszövetségi csoportnak adtam elő, akár egy nagyobb, egy virágvasárnapi templomi közösségnek, például Kárásztelkén egy római katolikus virágvasárnapot töltöttem ott, és azután volt, tehát mise után a bemutató, és az a tény, hogy nem unták, hanem csodálattal figyelték, és megvárták a könyvbemutató vetítés végét, azok nagyon pozitív visszajelzések, tehát inkább ezt érzem, hogy megérte, ilyen szempontból érte meg, hogy erősítést ad embereknek. például Kolozsváron voltam múlt héten egy bemutatóm, és oda jött egy hölgy hozzám, azt mondta, hogy 2 hét múlva utazik Izraelbe, tele volt félelemmel, hogy mi lesz az úton, mi fog történni, és az előadásom megerősítette, hogy hát nem kell félni, hát ő hívő emberként, hogy is félt attól az úton, most ő nem fél, úgy megy Izraelbe, hogy nem fél. Hát ilyen ehhez hasonló visszajelzések érkeztek, és ennek nagyon örülök, mert ez lenne tényleg a cél, hogy a hitnek a fontosságát tanúbizonyságtételként akár hirdessük.
Igen, hát ez nagyon, nagyon fontos lenne, de hát egy fizikailag is azért az erőpróbáló volt, gondolom. Ugye, hogyan készül, fel kellett-e készülni egyébként fizikailag?
Ez a felkészülés is olyan volt, hogy nem emberi. Tehát én nem tudtam arról, mikor elkezdtem szaladni 2011.
Ugye hány nap alatt volt?
40 nap alatt tettem meg a 60 napos utat.
Igen.
Tehát tényleg kellett gyalogolni.
Tehát rövidebb idő alatt is, igen. Mint esetleg
mint ahogy ajánlják, igen. Mint ahogy ajánlják. Hát ez egy nagyon, mondom, 2011-től, tehát az Zarándoklap 2015-ben volt, 4 évvel azelőtt, teljesen másokból kifolyólag, akkor például egy lelki problémám volt, elkezdtem reggelente szaladni Marosvásárhelyen, 6-tól 7-ig ebben az időszakban, mert a gyerekek akkor még alusznak, 2-kor kelnek, az az én szabadidőm. És minden hétköznap reggel szaladok azóta is. Én amikor elkezdtem ezt a futást, akkor nem tudtam, hogy miért történik. Tehát ez is egy csoda, ez is egy isteni előrelátás, amit mi nem tudunk meghatározni, hogy miért. Mert ugye akármilyen lelki problémám volt, utána abba hagyhattam volna, nem hagytam abba. Tehát valóban ez fizikailag engem felkészített az útra. A másik dolog, a könyvben ezt részletesen megírom, hogy én tulajdonképpen egy sportantitalentum voltam, nem tudtam a hátra bukfencet, nem tudtam bakkot ugradni, tehát én sportból ugye a nullához közeledtem, első 4-esen, mert ugye Erdélyben vagy Romániában a 4-es a leggyengébb jegy, az testnevelésből volt. Tehát ugye eredendően nekem nincs ilyen sportos alkatom, hogy én 45 kilométereket gyalogoljak, de ezzel a futással egy időben kezdtem nyitni más sportok iránt is. Például nem tudtam kerékpározni, és ezelőtt olyan 4-5 évvel megtanultam, és azóta például munkahelyre is kerékpárral járok, illetve kerékpártúrákon is részt veszek. A férjem régóta tagja az EKÉ-nek, egy ilyen kirándulós csoport. Én nem tudtam velük táborokba menni, mert folyton szültem, de nem is nagyon kívánkoztam, mert hogy nekem nem voltak ilyen igényeim. Most pedig járok túrázni, hegyi túrára is, tehát hogy ezek a sportolási dolgok előtte beindultak, és természetesen hozzájárultak ahhoz, hogy a fizikai erőlétem meglegyen. De egy ilyen zarándoklatban sokkal inkább agyból mennek ezek a dolgok, akár a sportnál is tulajdonképpen. Nagyon fontos az, hogy ne lankadj, és én ezért megint hálás vagyok, mert több El Caminos könyvet olvastam, és szinte mindenikben ott van az, hogy valamikor azt érezte az írója, hogy feltette magának azt a kérdést, hogy mit is keresek én itt, miért jöttem el erre az útra, jobb lett volna, ha otthon maradok, vagy megfogalmazott az, hogy na most 1-2 napot pihenek, hogy erőt gyűjtsek. Na most ezért is hálás vagyok, hogy bennem ilyen nem volt. Említettem már ezt a bizonyos Ecsédi megérkezést, aki elolvassa a könyvet, majd rájön, hogy tényleg az egy megpróbáló eset volt, árvíz volt éppen Magyarországon, térdig iszabban caplattam éjféli 1 óráig, és másnap tényleg úgy keltem fel, hogy nemhogy nem éreztem a lábaimat, hanem úgy tűnt, hogy nem tudok lábra állni. De akkor se, ezt így utólag jöttem rá, hogy akkor sem úgy keltem fel, hogy nem megyek tovább, vagy mit keresek itt, vagy ja Istenem, itt vagyok egy világvégi faluban, mert úgy tűnt akkor nekem, és akkor innen hogy jutok majd haza. Tehát ilyen kérdések egyáltalán fel nem merültek bennem. Tehát ez is egy nagy csoda volt. Tehát ennyit a fizikai, tehát hogy készültem valóban tudat alatt erre, de hogy a hittel, akarattal ezeket a dolgokat felül lehet múlni. Na most persze ilyenkor az is kérdés, hogy milyen bakancsal indulsz el. Én is azért mindenféle tanácsot kaptam, hogy olyan bakancs, amit betörtél, stb. Én azelőtt 2 héttel vettem a bakancsomat, egyet túráztam vele a Nagykövetsesen, tehát kipróbáltam, és mai napig megvan a bakancs. Tehát, hogy nem ment tönkre, nem lett, ez is egy csoda, hogy nem lett viszonyagos a lábam. Volt ilyen, hogy valamitől kiütött a lábszáram, az egyik fényképen le is, szelfiket nem készítettem, de a lábam lefényképeztem egyszer-kétszer, hogy néz ki, de nem fáj. fájt. Tehát nem volt olyan érzés, hogy ez most
hogy nem lehet tovább menni.
Így van, vagy... így van. Igen. Így van. Tehát, hogy ki lehetett ezeket, el lehetett viselni. De azt hiszem, beszélgetésünk elején is ezt mondtam, hogyha az a példa van előttünk, de nagyon határozottan, tehát nem úgy, hogy na most én kényszerből Jézus példáját veszem, hanem hogy valóban ott él bennem az a kép, hogy ezt meg lehet csinálni. Akkor van ereje, mindenkinek lehet ereje egy ilyen útra.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és az őszinte gondolatokat.
Nagyon szívesen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Műsorunkban Ábrám Noémivel beszélgettünk a Diakónia Keresztjén Alapítvány Marosvásárhelyi fiókszervezetének ügyvezető igazgatójával.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva www.mariaradio.hu.